A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóim!
Szépen disztingváltan.
Kérem?
Szépen disztingváltan. Szuterén jogod.
Mindig úgy van, nem?
Na, akkor...
Soha nem menjetek csapatépítőre.
Egy kőkemény rádiókafé születésnapi
nem születésnap,
évzáró parti után a stúdióban Mihálovics András.
És aki kihagyta...
Háromnegyedben?
A kontrollcsoport, aki kihagyta, az pedig Kántor Endre.
Ha valakinek ez itt pedig kezelni kell a gombokat,
Millás reggeli,
aki még lát rendesen.
A Rádiókafé 98.0-án. Beláthatatlan következményei vannak az elharapózó céges rendezvényeknek a GDP termelésére, a termelékenység romlásán keresztül, ezt ne feledje el senki sem. 0-36-os 98-0-98-0, ebbe fog kapaszkodni ebbe a kifejezésbe.
Hogy áll a szavazásunk, András, a szaloncukor? Hát a beigli csatát azt ismételten
a mákosok nyerték.
Végen, egyébként tavalyhoz képest szűken, még mindig lehet, mert nyitott a szavazás, de szerintem eldőlt, mert a beiglinél úgy néz ki szerintem, hogy ilyen 55-45, vagy valahogy ilyen arányban van.
Kérlek szépen,
a mákos diós.
Az orbitális szalon cukkedli konzultáció az úgy áll, hogy 32%-kal vezet a zselés, 30%-kal a marcipános, pedig azt hittem, hogy a marcipános lekörözi a zselést.
Igen.
És az egyéb, tehát ez azt mutatja, hogy a magyarok nyitottak a trüffeles, posírozott lazac filével töltött tormahabos szaloncukrokra is, az a 19-el a harmadik. Én azt hittem, hogy a kókuszos jobban fog szerepelni. Óriási csalódás, hogy csak 7%.
A tippeltem, hogy az ugye? Jobban szerepel, ugye? De csak 11%. A marcipánost azt sejtettem, hogy erős lesz, mert az régen is, ha volt egyáltalán, akkor az egy nagyon finom kulináris unikum volt. A zselés az pedig annyira beégett, szerintem, nem csak a mi generációnkban, hanem az utánunk következőben is.
Figyelj, ugyanúgy csapás nekem az ünnepek alatt, mint a mákos beigli, a zselés szaloncukor. Nem, figyelj, gyerekkorom óta nem bírom.
Következőt szeretném kérdezni, András.
Igen.
Ha jó, te nem bírod, de amikor ettél zselés szaloncukort, hogyan fogyasztottad?
Hát természetesen...
Azonnal félbeharaptad, vagy
nem,
leszopogattad?
Nem, leszopogattam, te alap.
Hát az,
alap.
Ugye? Alap. Alap. Le kell a csokoládé bevonatot szopogatni, és utána
képzeld el, hogy egy mentő út van a beiglinél a mákosra, mert hogy mi szokott történni, kérdezem én. Ugye mindenki nagy beiglisütésben van, mindenki süt mákos meg diost, én ugye nem eszem a mákost, mi marad az ünnepek után 3 héttel is még? Mákos beigli. Nem tudsz nézd, valami reciklálási megoldást? Abból egyszer...
Több éve csinálom a...
Sodóval?
A mákos beigliből...
Mákos gubát?
Igen, a beigli nagyon gubát. Jó. És ezt úgy csinálom, kérlek szépen, hogy a száraz beigliket szépen vékonyra kell vágni, és vaníliasodóval, úgy, ahogy mondtad, tehát nem a mézes tejjel, hanem vaníliasodóval rétegezni kell. Először jön a mákos réteg, aztán sodóréteg, aztán jön a diós réteg, aztán sodóréteg, és akkor ezt egy nagy tálba így végignyomod, és lesz belőle egy ilyen kiváló, ilyen beigli tortaszerűség.
Egy baj van, hogyha trüffeles éti csigás beigliből marad valami, azt nem lehet ilyen halmozottan vaníliasodóval.
Azt a közepére kell elrejteni, hogy mindenkinek külsön belőle egy kevés. Na jó. Szóval a Viber oldalunkat tessék keresni, a Gazdasági Muppet Show a Viberen. Ott lehet még mindig szavazni a nagy szaloncuk, mi a orbitális szaloncuk, mi a neve ennek, amit te neveztél el?
Trüffeles éti csigás.
Tényleg valaki beírta, hogy nem szuterén be, jobb, hanem szuverén. Be. Jó reggelt, kedves hallgató.
Nem vagyunk komponensek ebben a témában, az a baj.
Stilisztikailag ezt nehéz bármit ezzel csinálni. Viszont van egy...
Mákos Meggyesre ne szavazzunk. Semmiképpen.
Nincsen olyan. Tehát az nincs benne a szavazásban.
Igen. Itt már végre le kéne tenni valahova voksot és kész.
Ahogy a kedves... franciák is mondják, viola. Tehát ma viola nap van.
Szelavi. Nem azt mondják?
Nem azt mondják, hogy et viola? Szóval, hogy ma viola nap van.
Úristen, most esetben.
Viola és Violetta, és Anasztáz.
Valaki
Bonifác
segítsen, mert ez nagyon hosszú nap lesz több szempontból is, ahogy így elnézegetem.
Tudtad, hogy Tétis napja van ma?
Nem, a Pelágiusra koncentrálni.
Ott leálltál. És a Tea?
Tea?
Tea nap.
Ezt lehet.
Ma Tea nap van. Nagyon lehet szép ezt. Név a Tea. Ma az a kérdés, hogy ez most női vagy férfi.
De akkor...
Egyébként a Dorotteának egy becézett formája, ami önálló alakra kelt, ébredt öntudatra, és most Teának
de
hívják.
De itt most nagyon elpoénkodunk meg minden, miközben Orbán napja is van.
Nem,
mondjuk az minden
nem
nap van, nem?
Az igazi Orbán nap az akkor van, amikor Lőrinc is van. Egymás mellett van a kettő, azt mindenki tudja. Úgyhogy...
Na jó, hát nézzük, mi köthető december 19-éhez. Például Máté hallgató 50 éves.
Azt ezt írja, neki akartam küldeni a
igazából pénteken
számot.
22-én lesz a születésnapom, de aznap valahogy az elmúlt 10 évben mindig ellógtátok a műsort, így inkább a nagy napon meghallgatom podcastről, hogy ne maradjak le megint. Reggel úszással teszem emlékezetesre a mai napot a 16-19 fokos tengerben.
Hát akartam küldeni neki egy számot, de két okból sem teszem meg. Először is nem lógtuk el soha a pénteki napot, az az egyik. Hogyha az nem péntekre esett, hanem szombatra vagy vasárnapra, akkor meg egyébként se dolgoztunk, tehát nem lógtuk. A másik, az micsoda disznóság, hogy ő a 16-19 fokos tengerben fog egyet reggel úszni, és akkor majd kegyeskedik meghallgatni
azt a mindenki
podcastet.
Tudja.
Micsoda disznóság.
Én már gőzerővel készülök arra, hogy 2024 első napját egy hideg fürdővel fogom ünnepelni, az orrfűtő. Ha be van fagyva, főtörjük, nem kell ilyeneket. Igen, látom, én a gesztenyes beiglit perforálom.
Ezt köszönöm szépen. Nekem van egy gyűjteményem, hogyha van ilyen, akkor küldjétek, mert amiket saját fülemmel hallottam, ezeket így eltettem magamnak. A szuterénjog hasonló volt, de a perforálom, hogy mit perforálok, az... Nagyon klassz, úgyhogy köszönöm szépen.
A viola amúgy nem az erőszak? Hát én ismertem violát, ő nem volt erőszakos.
Nem, értjük,
ember.
Értjük.
De igen.
De ez a violencia.
Van
szerintem.
Tea nevű idős hölgy rokonom. Írja, gada hallgató. Úgy,
köszönjük
hogy,
szépen.
Azt a cizellát lölőviki kombót írja valaki.
Van egy olyan. Tessék megnézni a névnaptárat.
Igen.
Gyorsan mondjuk, hogy mi kötődik ehhez a naphoz, tehát december 19-éhez. 1842-ben Amerika...
A legnagyobb hullatánc verseny ever volt.
Elismert
ezen a
Hawaii függetlenséget.
Mert hogy Hawaii független lett, és hát nyilván azzal ünnepelték. Aztán
óriási cowboy kultúra van Hawaii-ban?
Nem. Miért? Mire fel?
Képzeld el. Nagyon durva. Úgyhogy...
De mire fel?
Arra, hogy ott óriási kultúrája van ennek a dolognak.
Jó, mondjuk az NDK-ban, mert is van cowboy kultúra.
Nem, de nem úgy, mint volt az NDK-ban. Teljesen más a sztori. Egy saját... olvastam egy... tudod, hogy mit olvastam? A Samuel Langhorne Clemensnek, vagyis Mark Twainnek az úti könyvét, amiben sokat ír Hawaii-ról és az ott kifejlett kultúrás, bizony-bizony. Korábban voltak például Hawaii-ban kovbolyok, mint sok amerikai államban. De nagyon érdekes. Indiánok nem
vagyunk
voltak.
Mi már ilyen Lexusban, Endre? Hogy ezt így benyomja?
Nagyon jó, köszönöm szépen.
Elkezdett áradni a szeretet
felé. Hál' Istennek.
A decifit kifejezést is. Azt majd szembesítjük Plesinger úrral, jó? A decifitet. Hogy tessék mondani, hogy alakul a decifit. Aztán a galériás póló is jött még.
Galériás póló? Igen.
Illetve azt is kérik, hogy légy szíves, exhumáld magad.
Na, azt az az megvan. Egy céges meetingen valaki exhumálta magát, mert ki kellett mennie telefonálni, az megvan.
Na, több komolyságot 8-as.
Hogyan?
Mondaná Safranek. 1895-ben Magyarországon engedélyezik, hogy az egyetemek bölcsészettudományi és orvosi karát női hallgatók is látogathassák.
Milyen progresszívek voltunk anno. 1895 tehát. Na nézzük, azt mondja, hogy Thomas Mann Nobel-díjas írótól a náci hatalom megfosztotta az állampolgárságát, és a Bonni Egyetem által adományozott doktori címét. Ez 1936-ban volt. Csúnya-csúnya sötét idők.
Aztán 1950-ben a Dalai Láma a kínai invázió miatt elmenekült Tibetben. Az a kedvencem, az megvan? Az a vita kínai pártal, hogy mondják, hogy de hát most már hagyjuk már ezt a klerikális reakciót, hogy szeretne a kínai kommunista párt is beleszólni abba, hogy ki lesz a következő Dalai Láma. Erre mit üzent őszentsége a Dalai Láma? Jó, akkor nem születek újra. Ezt nem hallottad, ezt a sztorit?
Őszentsége zseniális, mint mindig.
Na, aztán 1984 Nagy-Britannia és Kína egyezményben rögzítik 84-ben, hogy Hongkongot átadják Kínának. Meg is történt.
Igen.
1997. július 1-i határidővel. Az már nem ugyanaz a város azóta.
Az
eltelt
nem.
Jó sok idő, és él kint egy ismerősöm, ő mondja,
néztem.
Hogy igen. Mindenki sírt,
volt.
Mi?
Hát azóta sírtak sokkal többen. És hát ez meg is látszik. Vladimir Vladimirovics Putyin, orosz elnököt 2007-ben ezen a napon az év emberévé választotta az amerikai Time magazin. Azóta szerintem ezt így visszasírják valahogy, vagy nem visszasírják, ezt így törölnék, ha lehetne.
Nem régiben újra az év emberévé választották, csak a War Time magazin.
Aha, jó, na hát igen.
Esetleg.
És egy nagyon rossz és szomorú sztori, 2016 Berlin karácsonyi vásárban terrortámadás volt ezen a napon. Na nézzük gyorsan a születésnaposokat.
Vidacs Istvánra emlékezünk, 1802-ben figyelem, az első magyar mezőgazdasági gépgyár alapítója.
Te tanultál róla? Nálatok
szerintem
volt ilyen? A géptan, volt elnevezve?
A géptan az a csütörtöki agragón utáni első óra volt, úgyhogy biztos tanultam, csak már nem emlékszem.
Ezt miattad tettem, mert kíváncsi voltam. Én nem hallottam róla még, de hát aki gondolom mezőgazdaságot, meg agrárt témát, tematikában tanult, az a Vidacs nevet biztos ismeri.
Na jó.
Edith Piaf, francia chanson énekesnő.
Nagyon szeretem.
1915. Elvin Lee, a Ten Years After megvan?
Nincs. Elvin Nekem Lee a Limál van meg.
Tudod, hogy járt az Elvin Lee itt koncertezni?
Igen, a Limál is járt. Meg jön a Samantha Fox.
Akkor, amikor a Diák-sziget volt még, a Euro Woodstock, akkor volt az Elvin Lee. Tehát 44-ben született ő, 58-as a Limál.
Légy szíves, a Neverending Story-t tedd be.
Természetesen.
Hadd repülőzzek
Jennifer
itt a
stúdióban. Jennifer Beals megvan?
Nem, Csányi Sándor van meg, nem
Jennifer
a bankár.
Jennifer Beals a Flashdance-ben debütált. És a legutóbbi szereplése a Mandalóriánban volt a sorozatban.
Nem láttam.
Eszméletlen karrier. El tudod ezt képzelni?
Nem.
Legendás.
Nem tudom.
Legendás. Még mindig gyönyörű.
Képzeld el, hogy volt szerencsém egy időben felvételiztetni újságíró palántákat szerkesztőségbe, és arra a kérdésre, mi szerint kicsoda Csányi Sándor, kettő választ is elfogadtam.
Nagyon jó vagy.
A bankárt és a színészt is
nagyon
elfogadtam, de sajnos volt, aki nem tudta egyiket
Csányi sem. Sándor színművész urat üdvözlöm minden a stúdióból. Nagyon-nagyon sok, nagyon finom, jó bort kívánok neki. Remélem ez
személyes?
Képzeld el, igen, képzeld el. Egy ilyen boros túrán találkoztunk, és néha meg szokta kérdezni a véleményemet, hogy esetleg van-e valami finom. mert hogy sajnos a, ezekben a színház büfékben egy időben ihatatlan.
Láttam az önálló estjét, a nőkről szól természetesen, sírva röhögös. Aki teheti, azt nézze meg.
Na
tényleg,
és most jön Nyelvleckék Andrással. 1980-ban...
Karim Benzema.
De 1980-ban ezen a napon született.
Jake Gyllenhaal.
Majd szerintem G-vel mondják. De
már a Karim Benzema.
Megvan a színész. Jake Gyllenhaal.
Igen, 3 évig szomszédunk volt.
Így van.
Hogy ne lenne meg.
Az apjának jó bora volt.
Minden színész, aki valaha katonás filmben játszott, az nekem megvan, és ő a Bőrnyakúakban játszott, úgyhogy hogy a viharban ne lenne
így
meg.
Van. És Karim Benzemának is nagyon boldog születésnapot kívánunk innen. Ő 87-es születésű.
Na mi lesz az első?
Az első zene...
Muzsika.
Egy
a pénteken született, de ma ünneplő hallgató.
Most komolyan tényleg küldjük neki, a tengerben úszik András.
Vonjuk
mi
le a konfúziót.
Itt Budapesten, igen.
Vonjuk le a konfúziót, és tegyünk be valamit.
Na jó, de csak azért, mert a hallgatónk...
De hogy úszik a tengerben, mindenki írhat ilyeneket.
De
én meg éppen Hawaii-ban élek egy
de
kis szigeten.
De ott úszik a tengerben, kicsit irigy vagyok. Mindegy, boldog születésnapot akkor neked, Máté. Egy 2018-as lemez következik, vagy a lemezről azt hiszem a második,
de
vagy
jó,
harmadik szám.
Ezt még hallgass már meg.
Na, jöhet.
Barátnőm gyereke biológiát tanul. Az erdei pajzsika a parasztok törzsébe tartozik. Anyuja erre kiavítja H-val. Erre a gyerek jó, akkor pahasztok. Nagyon jó. Nagyon jó.
Ezt nem mondhatta volna szebben Habsburg Ottó sem. Na jó, a pahasztok. Na akkor megyünk tovább, szóval egy Deeper Cut című lemez 2018-ból. Egy glasgowi brit zenekarról van szó, akik a blues rockot olyan erőteljesen művelik, érdemes rájuk odafigyelni. The Temperance Movement.
Melyik uralkodók született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Ártatlan vagyok, Mr. Bíróság.
Mi ezen röhögünk sírva Andrással. Nagyon szépen köszönjük. Mr. Bíróság, ez...
De mondom nekem, a személyes kedvencem, már szerintem mondtam többször, a Management.
A Management.
Igen, ugye? Hiszen emberekből áll az a testület, úgyhogy
a
Management.
No,
na, hát lapszemle következik.
Köpni, nyelni nem tudunk.
Kérem szépen, aló! Szerintem ez a nap szava tegnap.
Hát ez...
Azt mondja, hogy Stockholman kiemelten figyelték Erdoğan budapesti látogatását, mert azt remélték, hogy kedvező bejelentés hangzik el Svédország NATO csatlakozása ügyében, hiszen már csak a magyar és a török parlament jóváhagyása van hátra, de csalódniuk kellett, írja a Népszava. Egyetlen szót sem ejtettek a felek a találkozó után erről. A magyar miniszterelnök viszont egy lovat ajándékozott vendégének.
Egy lovat.
Erdoğan pedig egy török elektromos autóval lepte meg Orbán Viktort.
Figyelj, ez, én azt tudom mondani, hogy a magyar sajtó nagy része, a szabad sajtó, fogalmazzunk így, ugyanolyan távolról tekintett erre a találkozóra, mint Stockholmból a diplomaták, mert gyakorlatilag a programot sem közölték a sajtóval, a hivatalos ünnepségekre meg se hívtak senkit.
Hát biztos, biztonsági okokból.
Igen.
Majd exhumálják magukat az illetékesek, elnézést kérnek. Viszont egy nagyon fontos téma, az év elejétől az uniós előírásoknak megfelelően indul a konyhai szerves hulladékok elkülönített házhoz menő gyűjtése.
Nagyon
a
jó.
MOHU ezt közölte. Legalábbis a rendszert első körben 14 nagyobb település, többek közt két fővárosi kerület társasházi övezeteiben vezetik be, 460 ezer embert fog érinteni. A bevont háztartások lakásonként egy 5 literes, a társasházak pedig egy 120 literes barna kukát kapnak, a későbbiekben a megszokott rendszerint fogják ezt üríteni. Ezekbe gyümölcs és zöldségmaradék, kávézac, filter nélküli teafű, fűszerek, tojáshéj, főtételmaradék, pékárok, feldolgozott élelmiszerek és húskészítmények kerülhetnek. Csontot, csomagolást, porzsákot, porszülött, papírzsebkendőt, pelenkát tilos lesz beledobni. Ezt már most jegyezze meg mindenki.
Ki nem találja, hogy milyen munkáért járhat havi 700 ezres fizetés, írja az m4.hu, amit egyébként a 24.hu vett észre, hogy bruttó 709 ezer forintos havi fizetési ajánlattal keres új munkatársakat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. Az egyik legnagyobb álláshirdetési oldalon megjelent közzététel szerint a Műveleti Felderítő Igazgatóság keres különleges felderítői feladat végrehajtására, mozgalmas munkára vágyó, a változatosságot kedvelő és bíró fiatalos férfiakat és nőket.
De hiszen ez James Bond.
Hát igen, csak ő. Tudom, csak a magyar James Bond, de kicsit más a 700 ezres fizetés.
Jó, hát de azért, mert ő... Aj, Endre, miért vagy ilyen? 700 ezres fizetés egy olyan embernek, amit mindenki mindenét fizeti, az állam a kocsiját, a szállodáját, hát dolgozik.
Értem, igazad van.
Hát a 700 ezres fizetés az csak jelképes.
Igazad van, elnézést.
Hát elmész, bemész egy szállodába, kérek szépen felrázva, nem keverve, és hát ezt az
kérek
állam fizeti, pálinkát, hát dolgozik.
Kérek egy magyar mohítót.
Szobahőmérsékleten nem lehűtve.
Tudod az micsoda a magyar mohító?
Mi?
Hát ez egy feles pálinka, felöntve egy kis kovászos uborkalével, és a pohár szélén egy szalonna.
Nagyon jó.
Igen. Felrázva nem keverve.
A Magyar Nemzet azt írja, hogy már karácsony előtti 3-4 hétben elkezdi beszerezni az ajándékokat a megkérdezett vásárlók fele egy felmérés szerint. A legnépszerűbb a könyv és az édesség, de a megkérdezettek több mint egyharmada élményt ajándékoz az előző évhez képest. Idén növekedett az a arány, akik 50-100 ezer forint között költenek. Egy másik felmérés arra világít rá, hitelben való költekezésre senki nem készül. Hűha. Nagyon helyesen teszem hozzá. Fontos információ, hogy a budapesti piacok egészen karácsonyig minden nap nyitva vannak, 24-én általában délután 1, illetve 2 óráig.
Szeretsz korán kelni, András?
Nem, de muszáj.
Ahogyha igen, akkor egy kis neandervölgyi gén lehet az oka. A koránkelésnek írja a hvg.hu, evolúciós szempontból előnyös, ha valaki koránkelő típus. Legalábbis a bolygó azon részén, ahol mi élünk. Mindezt a neandervölgyi embernek köszönhetjük, úgyhogy ezt is érdemes elolvasni, most azonban tőzsdézni kell.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
60.538 pont lett a vége Budapesten, ez 0,3%-os plusz. És úgy jött össze mindez, hogy az OTP majdnem 1%-ot tudott erősödni, elég komoly, majdnem 47 milliárd forintos forgalomban, 15.725 forinton zárt a bank részvény. Aztán utána jött a MOL, amely viszont esett 0,5%-ot, 2.818 forintig ment vissza. A Richter Telekom páros tartogatta magát, 8.890 forintot ért záráskor, a gyógyszerpapír az 0,23%-os plusz, és 0,15%-ot drágult a Magyar Telekom, egészen 667 forintig ment. Ezen ne tessék csodálkozni, mert hogy az kőkemény 1 forint, de még a Telekom részvényben is volt 4,3 milliárd forintos forgalom.
Nagyon durva, gigantikus kötések, igen, vannak a magyar tőzsdén, úgyhogy nem sűrűn történik ilyen. Például a Masped majdnem 300 millió forintért, igen, adott el OTP részvényeket, úgyhogy érdemes utána nézni.
Aztán nagyot esett viszont a forint, 385 forintig is ment a forint. Én most bevallom őszintén, mostanában nem néztem, vagy amikor néztem, el voltam foglalva azzal, hogy exhumáljam magam, de nem látom, hogy hol tart. Viszont az X-Tent kategóriában...
Hát a 385-nél tart, ami nem túl
még
jó
mindig?
Hír. Figyelj, jó, most ránézek a legfrissebbre.
Nézd rá, én addig elmondom, hogy az X-Tent kategóriában valaki szórakozik a szart részvényekkel, mert ők voltak a brutálisan nagy forgalomban, már mint az X-Tent kategóriához mérten nagy forgalomban, és 20%-ot estek. A többi papírban annyira nem volt nagy mozgolódás, úgyhogy hát még mondjuk megemlíteném az Astra Szánt, ami egy kövér nullát hozott össze. A többi az tényleg pár százezer forintos forgalom, úgyhogy szót sem érdemel.
Én gyorsan elmondanám, hogy érdekes volt a szitu az amerikai piacokon is. Nézzük a dollár-euro-forint spotot, az 384.22, euró, dollár, vagy a dollár forint az pedig 351.64. Na, szóval, hogy izgalmas volt a szitu, mert megszólalt a Goldman Sachs-li is, miután negatív kereskedés volt az európai tőzsdéken, a többek között annak is köszönhetően, hogy kedvezőtlen gazdasági adatok érkeztek Németországból. Az IFO felmérése szerint váratlanul visszaesett az üzleti hangulat decemberben. Ráadásul emelkedik az olajár, elszállt a földgáz, mikor, ha most nem, ugye? Tehát így azért vannak baljós jelek. Minden esetre nem volt jó a kereskedés Európában, ott alig tudtak talpon maradni. A FTSE egy picit emelkedett, 0,5%-ot, de a DAX, a párizsi mutató és az összes többi európai mutató mínuszban zárt. Amerikában pedig enyhe plusz következett be, az S&P-ben 0,4, a Nasdaq-ben 0,6, a Dow Jones nem változott, és a Goldman Sachs szerint úgy tűnik, hogy az S&P 500-as célértéke magasabb lesz, 2024-re 5100 pontra emelték a célértéket, az 8%-kal magasabb a korábbi prognózisuknál. Azt mondják, hogy a csökkenő kamatok és a visszaszoruló infláció segíti az amerikai részvényeket, és ez egy szép mutatvány volt, úgyhogy szépen egy továbbra is kitart mondjuk az a Mikulás rally, ami elindult itt év végén az Egyesült Államokban. A Tesla visszacsúszott a második helyre, mint legforgalmasabb papír 0,5%-os minusszal. Megelőzte a NIO autó, ugye, a ravasz Gede kollega 4,6%-os plusszal. A United States Steel Corporation 26%-ot erősödve a harmadik helyen, a Marathon Digital majdnem 9%-ot hajrázott a tegnapi nap zárásában, a Palantir Technologies viszont 2%-kal visszaesett.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Mi ez az apokalipszis?
Apokalipszis.
Igen. Jó, hát mikor apa, érted?
Azaz, igen, ismerjük.
Úgyhogy ezeket várjuk.
Igen.
A nagy félreértések. Robinson vagy Parkinson, de az én személyes kedvencem egy újabb crazy fékes fordulás.
Hát, ez nagyon jó. Köszönjük szépen.
De a Mr. Bíróság.
Mr. Bíróság.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek. December 19-e van, ha finishben vagyunk már, kedd. Most már azért sűrűsödik.
Igen. A Millás reggeli szól a Rádió Café 98.0-án. Kettő műsorvezető is van ma reggel, de ez csak itt, csak most, csak nektek. Az egyik Kántor Endre.
A másik Mihálovics András.
036-os 98-098-0. Azt írja a bankdíler, hogy az M3-as hussan. Én meg azt látom a BKK infón. Kérem szépen, hogy már kettő baleset is van, az egyik a 18. kerületben, a Honvéd utcában, a Szurmai Tábornok utcánál, ott korlátozásra is kell készülni, illetve Kőbányán, a Kőér utcában, a Basa utcánál, ott mindkét irányból korlátozásra kell számítani, úgyhogy csak nagyon-nagyon óvatosan közlekedjünk, megint ilyen nyálkás és csúszós, és stb. És stb.
Fú, egy nagyon szomorú hír ugrott szembe a g7.hu.
Azért vagyunk ilyen szétcsúszva, mert nagyon vidáman indult a reggel, de igen, a g7.hu-n olvasunk egy szomorú hírt, és teljesen mellbevágott
bennünket. Igen, hogy a cikk a főcikk természetesen egy búcsú az alapítótól, Szent Királyi Balástól, aki betegség következtében hunyt el. Azt írják, hogy próbáltunk felkészülni rá, azaz mégsem, bár tudtuk, hogy a betegség elveszi őt tőlünk, de sosem gondoltunk, hogy tényleg elveszi, hogy nincs itt, nem vitázik velünk, hogy nem mondja vehemensen azt, hogy mi szerinte a G7 és az újságírás. Hát Balást jól ismertük, mi is a műsorban többször szerepelt, és mutatta meg, hogy mi az az újságírás. Borzasztóan melbevágó tényleg.
Nem szabad fiatal embereknek így korán elmenni. Hihetetlen, tényleg nem találunk szavakat. Na mindegy, tényleg melbevágó volt ez az információ, tök véletlenül bukkantunk rá. Na, és hát akkor valahogy így nehezen, de tovább csónakázunk. Elfogadták az újabb orosz szankciós csomagot.
Nagyon fontos hír, mert ugye az történt, hogy Magyarország sem vétózott. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Élesednek az új EU szankciók Oroszország ellen.
Ez már a 12. gazdaság és egyéni korlátozó intézkedés csomag. Megpróbálják az orosz hadviselési képességet korlátozni. A büntető intézkedések az orosz gazdaság kulcsfontosságú ágazataira irányulnak, azzal a céllal, hogy megnehezítsék Oroszország számára meglévő uniós szankciók kijátszását. Magyarország is megszavazta, nem győzzük hangsúlyozni, így kiterjed a gyémánt importra, valamint az uniós termékek re-exportjára is, de még a kriptokereskedelmet is elérik az új intézkedések. Például az orosz gyémántok közvetlen vagy közvetett importjának, vásárlásának, átadásának tilalma január 1-től lép majd életbe.
Igen, és tényleg azért fontos, mert ugye az elmúlt időszakban nagyon sok olyan dolog volt, amit Magyarország egyedül vétózott meg, és nem tudtak átvinni. Van még ilyen, például az a kérdés, hogy mi történik annak a pénzcsomagnak, mi lesz a sorsa, ami az Európai Unió ugye irányából Ukrajnába megy, és ez azért is fontos, mert hogy az amerikai csomag, pénzcsomag az év végére elfogy, az a katonai támogatás keret, és ebben az évben az amerikai kormányzat még egy katonai támogatási csomagot tud összeállítani a Ukrajnának a rendelkezésre álló keretből, azt követően elfogy a pénz. Ezt jelentette a Fehérház nemzetbiztonsági szóvivője John Kirby egy tegnapi online sajtóértekezleten, és azt mondja, hogy a források megszűnése érinti az amerikai katonai készletek visszatöltését is. Enélkül pedig azt lehet tudni, hogy gyakorlatilag nincs esélye Ukrajnának.
Visszatérve még erre a szankciós csomagra, kicsit beleástam magam, van egy no Russia záradék.
Igen.
Az érzékeny áruk és technológiákra vonatkozik. Az Ukrajnában található orosz katonai rendszerekben használt, vagy azok fejlesztése, gyártása, használata szempontjából kritikus fontossági termékekre vonatkozik. Az import-export ellenőrzését megszigorították, és az orosz katonai komplexumot támogató 29 szervezetre szigorúbb exportkorlátozások vonatkoznak a kettős felhasználása áruk és technológiák tekintetében. Várjál, de ilyen van, hogy nyersvas.
Igen, ezek a jelentős bevételt hozó áruk, a nyersvas.
Részhúzalok, alumínium húzalok, fólia, csövek behozatalát, a cseppfolyósított propán behozatalára szintén behozatali tilalmat jelentettek be. Aztán
hát ez ugye az diplomáciai
járművek esetében azonban mentességet állapítottak meg, illetve bevezették az orosz állampolgárok kriptoeszköz szolgáltatásokban való tulajdonlásának, ellenőrzésének vagy pozíciójának tilalmát, valamint a vállalkozások ipari tervezéshez és irányításhoz szükséges szoftverek szolgáltatására vonatkozó tilalom kiterjesztését.
Igen, ez kiemelten fontos szerintem. Tehát ez az, amit biztosan meg fog érezni a lakosság is, aki azt gondolta, hogy úgy lehet mondjuk fedezni a portfóliója értékét, vagy a befektetése értékét, hogy kriptóban próbálkozik, ezt nagyon megnehezítik számára. És az a másik, ez a szoftveres sztori sem egy egyszerű dolog, úgyhogy minden esetre Magyarország is megszavazta ezt, tehát nem vétózott, mondjuk így, élesednek tehát az új EU szankciók Oroszország ellen.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
Na, András, hoztam neked egy kis muzsikát, hogy így egy jó kávé.
Hát rám fér, mert egy nagyon bennem van, igen, az ütés még Szentkirályi Balázs kolléga miatt, úgyhogy nyugodjék békében. De igen, kíváncsian várom, hogy mit hoztál.
Ezzel próbálok így revitalizálni. Direkt neked.
Revideálni, nem?
Így van, megpróbálom revideálni az álláspontodat.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hogyan segíthet az adománygyűjtésben a mesterséges intelligencia? Ezt az érdekes témát fogjuk feldolgozni. És ugye az Ökumenikus Segélyszervezet karácsonyi adománygyűjtő kampányáról van szó, melynek az egyik témája, hogy az AI hipeolás időszakában segíthet-e, és hogyha hogyha igen, akkor hogyan az adománygyűjtésben, és a mesterséges intelligencia hogy tud ehhez hozzájárulni. Minden esetre ezt nálunk sokkal jobban tudja Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója, aki itt van a vonalban. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Hát ez nagyon meglepő ez a dolog, mert a mesterséges intelligencia az nem képes érzelemre. Már pedig amikor ilyen adománygyűjtés van, hát pont az az érdekes, hogy a érzelmeinkre kell bizony appellálni. Gondolom én, de lehet, hogy már van olyan mesterséges intelligencia, ami milyen érzelem alapú?
Hát ugye azt mondják a szakértők, hogy talán az egyik leggyakoribb jelenség a mesterséges intelligenciával kapcsolatban az éppen az, hogy elkezdünk rá emberként tekinteni. Ugye ez az antropomorf gondolkodás, ez nagyon jellemző ránk, akár állatokról van szó, akár tárgyakról, gépekről, ez így igaz a mesterséges intelligenciára is, és elkezdjük azt gondolni, hogy ő valamit érez, valamit csinálhat, én is azt mondtam most, hogy ő. Ezzel szemben mi a segélyszervezetnek éppen arra szeretnénk most felhívni a figyelmet, hogy az emberséghez emberre van szükség, és talán ilyenkor karácsonykor még érzékenyebbek vagyunk arra, hogy mi is a különbség a technikai dolgok és a valódi emberi érzelmek az emberség között.
Uh-huh. A kampány az emberséghez ember is kell, ugye ez a mottója mostani adománygyűjtő kampánynak. Ez is kicsit ellentmondásban van, hiszen a mesterséges intelligencia is segít, ami meg nem ember.
Így van, viszont mi azt gondoljuk egyrészt, hogy fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az a sok manipuláció, amit látunk, akár hogyha most valaki felmegy a közösségi médiában a saját oldalára, akkor biztos, hogy találkozni fog egy percen belül mindenféle fotókkal, amit manipulálnak a mesterséges intelligencia segítségével, ugye most nagy divat az, hogy saját magunkról rakunk fel képet. Most ez egy picit belevisz minket abba a gondolkodásba, hogy hát persze, bármit meg lehet változtatni az AI segítségével, ha valaki az egy üres tányér, egy gombnyomással tele tudom rakni. Ugyanakkor ez nem a valódi változás, ez nem valódi segítség. Még amikor valaki éhes, akkor valóban ételre van szükség. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy most mi például jelen pillanatban is a fővárosi melegételosztásunkban vagyunk, napi 1000 adag ételt osztunk ki most egészen ezen a héten. Ilyenkor látjuk igazán, hogy ez nem csak egy támelegételről van szó, hanem hogy nagyon fontos az emberség, hogy odafordulni egy rászorulóhoz, hogy beszélgetni vele, hogy együtt érezni, odaülni mellé. Azt gondolom, hogy ez az, ami megkülönböztet minket emberként, és ez a fajta együttérzés az, ami ilyenkor talán az ünnepek közelettével erősebb, és erre épít az Ökumenikus Segélyszervezet is, amikor ilyenkor elindítja a nagy ünnepi összefogását a 1353-as adományvonalon, mert azt érezzük, hogy ilyenkor az emberek valahogy nyitottabbak is a segítségnyújtásra. Ilyenkor van szükség leginkább talán arra, hogy megszólítsuk az embereket, bármekkora is legyen ilyenkor a kereskedelmi zaj.
Egyébként ez az adományvonal az él, de hogy lehet máshogy is segíteni, ugye? Tehát gondolom önkénteskedni is lehet.
Így van, tehát a 1353-as adományvonal az él, hogyha valaki szeretne egy jó reggeli tornát, akkor most fel is tudja hívni, ezzel 500 forintot ad. Lehet egyébként a 1353-ra SMS-t is írni, és ez mindenképpen 500 forint. Például egy tálmeleg ételhez 4 darab hívásra van szükség, tehát kb. 2000 forintból tudunk kihozni egy ilyen ebédet, ami ilyenkor gyümölcs, szaloncukor, tea, egy tartalmas ebéd. És persze lehet igen a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bankkártyával is segíteni, önkéntesként is lehet csatlakozni a segélyszervezethez, ebben az időszakban több száz önkéntes áll be hozzánk segíteni, például itt Csepelen is az ételosztáson nagyon sokan vannak, az adománypontunkon is sokan dolgoznak, tehát ilyenkor egy valódi összefogást tapasztalhatunk.
Nekem egy kicsit földhöz ragadt kérdéseim lennének, ugye hallhattuk, hogy nem könnyű időszak ez a magyar társadalom számára, túl vagyunk egy elég komoly inflációs sokkon, és ennek kettő hatása is lehet. Hogy az embereknek nem nagyon van miből adományozniuk, mert hát ugye kell a megélhetésükre, illetve az adománygyűjtő szervezeteknek sem lehet könnyű, hiszen elhangzott, hogy mennyibe kerül egy tál étel, ez gondolom egy évvel ezelőtt jóval kevesebb volt. Szóval ezeket a nehézségeket mennyire lehet érzékelni?
Ez így van, tehát mondjuk egy-két évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy mondjuk kettő vagy három telefonhívás a 1353-as adományvonal az egy tál melegétel, most azt kell, hogy mondjam, hogy ez négy telefonhívás, tehát egyrészt érezzük mi is az árak emelkedését, másrészt látjuk azt, hogy egyre hosszabb a sor abban az értelemben, hogy azon, hogy olyanok is beállnak, akik esetleg egy éve még nem álltak be, mert azt mondják, hogy egy támeleg étel, pláne, hogy egész héten keresztül karácsony előtt, az már egy komoly spórolás nekik, és ezzel is meg tudnak takarítani, tehát, hogy messze nem csak hajléktalanok szoktak beállni egy-egy ilyen meleg ételosztásra, hanem vannak nehéz szociális körülmények között élők is, és ezt nem csak itt látjuk, hanem nyilván az Ökumenikus Segélyszervezet egész évben segít, és ott van a rászorulók mellett, van egy országos segélyközpontunk, ahova évente körülbelül 70 ezer segélykérés érkezik be, tehát ezen keresztül mi azért érzékelni szoktuk azokat a folyamatokat, hogyha a többen szorulnak rá a segítségre. Ezért nagyon fontos, hogy aki teheti, az adományozzon, és itt ugye nem nagy adományokról beszélünk, tehát milyen sok kicsi sokra megy, csodájában hiszünk minden karácsonykor, idén is így van, hogy talán 500 forintokból összejön egy jelentős összeg.
Egyébként ez lehet, hogy nem tárgyaltuk ki teljesen értető módon, a mesterséges intelligencia hogy segíti az adománygyűjtő munkát?
Hát ugye a szakértők azt mondják, hogy a jövőben nekünk is sokat fog segíteni, akár a szükségleteket összepárosítja az adományokkal, vagy akár elemzi az adománygyűjtést, és segít jobban megtalálni az adományozásra nyitott embereket. Azt hiszem, hogy ez még talán egy picit a jövő, mi most nem is annyira erre szeretünk volna felhívni a figyelmet, hogy az AI hogyan segít nekünk, hanem hogy tegyünk különbséget a valódi segítségnyújtás és a különböző virtuális dolgok között. Én remélem, hogy minél többen a valódi segítségnyújtást fogják választani, és nem csak nyomnak mondjuk egy lájkot erre a videóra, amit készítettünk a mesterséges intelligenciáról.
Oké. Okay. Hát én azt mondom, hogy legyen sok adományozó, meg önkéntes,
És ne csak most, az év vége az egy csúcs szezon, de a legnehezebb időszak azt gondolom, hogy a következő év első pár hónapja. Akkor mindenki túl van a kötelező karácsonyi jótéteményen, és ilyenkor egy kicsit lanyulni szokott az adományozási kedv, gondolom én. Tehát arra is felhívhatjuk a figyelmet, hogy ne lanyuljon ez, és menjen át a következő hónapokba is.
Így van, ugye ezt mindig el szoktuk mondani, hogy ilyenkor ugye látja az ember, elmegy mondjuk egy aluljáróba, és látja azt, hogy a hajléktalan ember mellett ott van, nem tudom én, hattál halászlé karácsony este, ugyanakkor pedig mondjuk szeptemberben, vagy egy szürke, nem tudom én, márciusi napon messze nincs ekkora odafigyelés, szolidaritás. Éppen ezért fontosak a segélyszervezetek, hiszen mi egész évben ott vagyunk, működtetjük a melegedőt, működtetjük az átmeneti otthont, a gyermekfejlesztő programokat. Tehát aki teheti, már csak azért is segítsen és adományozzon segélyszervezetnek, az Ökumenikus Segélyszervezetnek például, hogy a hétköznapokban is legyenek rászorulók mellett. Úgyhogy erről szól az adománygyűjtésük a 1353-on is.
Így legyen. Köszönjük szépen a beszélgetést, Kristóf, és akkor nagyon boldog ünnepeket nektek
és nagyon is, sok sikert most az adománygyűjtéshez, igen.
Köszönöm szépen, viszont hallásra, sziasztok!
Gáncs Kristóffal beszélgettünk, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatójával.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
No kérem, egy elég meredek témát fogunk boncolgatni, ez pedig a nikotin függőség, hogy ez hogy alakul ki, mi az oka, milyen hatásai vannak, hogy lehet ellene küzdeni. Kürti László van a stúdióban, okleveles pszichológus, narkológus, addiktológiai konzultáns. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, hát vágjunk is bele a közepébe. Mennyien dohányoznak ma Magyarországon? Van erről hivatalos statisztika?
Sokan dohányoznak. Így általánosságban azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a népességnek, a teljes népességnek az egyötöde. A férfiaknak egy kicsit több, mint a 21%-a dohányzik. A nőknél azért ez alacsonyabb ez a szám, ez a 17% környékén
és
van.
És mi minősül dohányzásnak? Tehát ezt azért hát tisztázzuk, mert az új eszközök bejövetelével azért nem... Nem biztos, hogy mindenkinek tiszta, hogy...
Igen, ugye hát ha valójában a dohányzásnak az minősül, amikor a magát a dohányterméket fogyasztják el, ennek ugye a klasszikus formája a cigarettázás, de hogy azért vannak ennek most már olyan formája, amikor szintén magát a dohányterméket evítik föl valamilyen egyéb igen. Nem feltétlen égetett módon, és akkor az így keletkező nem füstöt, hanem gőzöket, gázokat lélegzik be.
Lehet, hogy tágabb értelemben lehet azt mondani, hogy bármilyen nikotint tartalmazó dolog végül is annak minősülhet, hát, nem?
Ugye vannak olyan termékek ma már, amelyek kereskedelmi forgalomba kaphatóak, egyáltalán nem gyógyszerek, tehát ilyen értelemben nem gyógyszernagyságú adagok vannak bennük, nem arra szolgálnak, hanem hatalmas mennyiségű nikotin van bennük, tisztán ezt tudom mondhatni, hogy ez kémiai úton előállított anyag, amit
tehát ez egy vegyű lett, nem egy természetes, nem a dohányból származik, van, hanem ezt laboratóriumokban gyártják. És egyébként rengeteg formája van. Tehát számomra az az ijesztő, hogy ugye a lányaimtól hallom, hogy a kortársaik sajnálatosan 10 éves korban már milyen nikotintartalmú szereket használnak. Ez az ELF nevű cigaretta, tól kezdve, vagy műcigaretta, de van már ez a tapasz, ez amit a svédek használnak.
Az nem tapasz, hanem
ilyen kis
párnácska.
Ez ilyen kis párnácska, ez valamikor ez egy ilyen nagyon finom dohányreszelék volt, amiből ilyen golyócskákat tekertek, és azt tették be a szárnyálkahártyához. Manapság már ez nem dohányból készül, hanem ott van egy ilyen műanyag tasak, és egy nettó nikotinos.
Igen, olyan, mint egy ilyen teás filter piciben körülbelül.
Igen, abszolút.
Most ez még rémisztőbb a sztori, mert az eredetileg úgy nézett ki a skandináv országokban, hogy ebbe üvegreszelék is volt, azért, hogy...
Most ebben nyilvánvalóan
kicsit
nincs.
Felsebezze
a nyálkahártyát
az innél, és könnyítse a felszívódást. Hát
üvegreszelék, azt hiszem, ebben nincsen azért.
Ebben már nincs,
ezt az európai előírások ezt tiltják, de hogy nyilvánvalóan olyan anyagból készül, ami segíti ennek a nikotinnak a felszívódását, ami nagyon ijesztő, mert hogy azért, amíg egy szál klasszikus cigarettában ilyen nagyjából 0,81 milligram nikotin van, ezekben 35-40 milligram nikotin is van.
Ez egy lórugás.
Nyilván ez egy hosszabb időn keresztül hat, de hogy az sokszorosa annak az adagnak egyébként.
És ebben a korosztályban különösen népszerű.
Igen, ez a fiataloknál sokkal népszerűbb, mint a klasszikus cigaretta.
A másik meg azt is szokták mondani, és ezt azoktól hallom, akik ezeket a mindenféle elektromos ketyeréket használják. Hogy amíg ugye a hagyományos cigarettával ki kellett menni, rá kellett gyújtani, füst volt, nem lehetett akárhol, akármikor. Akik áttértek erre az ismerőseim közül, azok azt mondják, hogy ez meg azért veszélyes, mert jóval nagyobb adagot vesznek magukhoz nikotinból, mert ez csak, nem tudom én, bent ül, ugye gőz van, nincs füst, nem zavarja ki az asszony, hogy húzzák ki a teraszra dohányozni, meg bármikor előveszem, leteszem, és ugye nem kell lemenni a dohányboltba, stb. Mert előveszem, és több ezer ciginek megfelelő adagot is tud ez csinálni.
Hát a több ezer az talán túlzás, de valóban sok száz cigarettának megfelelő adagot tartalmaznak ezek a elfbárok például, és hát ezzel alapvetően nagyon nagy probléma, hogy ez veszélyes hulladék. Tehát én nem nagyon értem, hogy ezt hogy lehetett így engedélyezni, hiszen gyakorlatilag milliószámra terjesztenek egy valódi veszélyes hulladékot, ami műanyag, akkumulátor, sav, stb., és ezeket nem gyűjtik vissza. Tehát, hogy ez eleve borzasztó nagy probléma, de ami valóban, amit te mondtál, hogy hogy itt nincs meg az az érzése az embernek, hogy akkor rágyújtok egy cigire, azt elszívom, vége van, eloltom, visszamegyek. Tehát ha nem ez ilyen, valójában megszakítás. Ez
folyamatos
nélkül.
Lehet, igen.
Igen.
Egyébként...
Mik a tünetei? Még a, de, igen, vagy mit okoz?
Erre mielőtt rátérnénk, ez azért fontos, mert hogy van egy ilyen hamis biztonságérzet ezekkel az újfajta fejlesztésekkel kapcsolatban. És azon nyugtatják magukat az ezt használók, hogy hát ez csak gőz, meg nincsenek benne égés termékek, nem rombolja annyira az egészséget, mint a hagyományos cigaretta, pedig...
Hát ez bizonyos értelemben ez igaz, másképp rombolja az egészséget, mint a hagyományos cigi, tehát valóban nincs égés termék, és azért az egyik nagyon fontos ilyen betegsége, amit a dohányzás okoz, az éppen a tüdőhöz kapcsolódó betegségek, a bronhitis, és illetve súlyosabb formájában a tüdőrák, garatrák, amit el lehet ezektől kapni. Valóban ezekben a modern termékekben nincs ez a füst, nincs ez a kátrány, nincsenek az égés termékek, de hát a nikotinnak eleve, különösen ebben a mennyiségben azért nagyon komoly károsító hatása van, befolyásolja a szív- és érrendszert, szűkíti az ereket, magas vérnyomást okozhat, szívdobogást okozhat, hosszú távon akár infarktust is okozhat, rugalmatlanná teszi az ereket, tehát azért önmagában a nikotinnak, különösen az ekkora mennyiségű nikotinnak a bevitele, az semmiképpen sem egészséges. Most az, hogy ezeknek a gőzöknek a belélegzése milyen problémákat okoz, tekintetbe véve, hogy új termékekről van szó, nincs még hosszú távú rátekintésünk. Néhány éve nézzük, ahogy ezek a termékek megjelentek a piacon, elkezdték használni az emberek. Vannak olyan veszélyek, amelyek azt mondják, hogy esetleg agyvérzéshez, a stroke-nak a megnövekedéséhez vezethet ekkora mennyiségű nikotinnak a bevitele. Egyelőre még nagyon kevés ilyen adat van, de hát nyilvánvalóan valami, amit ilyen szélsőséges módon viszünk be a szervezetbe, és nem része a szervezetünk hétköznapi működésének, az nyilvánvalóan valamilyen káros hatást fog.
Hát kifejteni. Meg maga a függőség, ugye, igen, hogy muszáj. Tehát, hogy nem
muszáj
tudom,
vagyok
nem
megkérdezni én is, hogy, és hogyha függőségről beszélünk, főleg addiktológiai konzultánstól, hogy ugye ennek két része van. Van egy ilyen pszichés része, és van az, ami konkrétan a szer hatása, igen, tehát maga a nikotin, igen, amit fizikai okoz függőség. Fizikai függőséget, igen, a szervezet. És van egy olyan, ami azzal párosul, hogy nem tudom, a szabadságérzet, a jó érzés, és minden olyan, ami egyébként...
Emésztés, segítő hatás, hogy finom.
Azért mégiscsak tegyük hozzá, hogy ez egy olyan dolog, hogy egy baráti
igen.
körben csinálja az ember, hozzátartozik a szabadidő élvezetéhez, élvezeti
meg cég. Tudom szakítani ugye a munkámat, kimegyek, akkor egy kicsit most akkor ezzel foglalkozom, stb. Tehát ez egy nagyon bonyolult problémának
igen,
tűnik.
Igen, ez így van, tehát hogy valóban a cigarettának, mondjuk ez inkább a klasszikus cigarettára jellemző, hogy van egy ilyen fizikai függőség, amit a nikotin alakít ki, azt hozzá kell tenni, hogy bár a nikotinnak relatív enyhe így a fizikai hatása, de az egyik legaddiktívabb szer, amit az ember használhat, nagyon gyorsan kialakul a függőség, a fizikai függőség, nagyon gyorsan kialakul a hozzászokás, egyre növelni kell az adagokat a megfelelő hatás eléréséhez, és mindez gyorsan, tehát akár néhány héten belül meg lehet érkezni a nikotin függőségbe.
Ez egyébként elmúlik?
Ha nem viszünk be nikotint, akkor gyakorlatilag egy két hét alatt elmúlik ez a nikotin függőség, a fizikai függőség.
Hát ez most egyszerűen hangzik, a dohány, hát vagy a nikotin függőségre való leszokás, pedig nem szokott egyszerű lenni.
Mert a cigarettának van egy másik, ugye, amiről elkezdtetek ti is beszélni, van egy ilyen szokás függőség jellege, ami több, mint ez a nikotin függőség, hanem egyszerűen olyan szinten épül be az embereknek a hétköznapi működésébe, a szertartásaiba, hogy reggel fölébredek, kávé, rágyújtok hozzá egy cigire, elmegyek ebédelni, ebéd után rágyújtok egy cigire, ops, letelt egy óra, hát akkor elmegyek, szívjunk, tartsunk egy szünetet, oké, gyere, szívjunk el.
És a stressz faktort azt ne felejtsük el, ami borzasztó fontos, ugye, hogy valami olyan éri az embert, ami idegesíti, stresszeli, mindenkor nyugtató hatásként.
Hát ezt azért ilyen értelemben nem mondanám, hogy van ilyen nyugtató hatása. A nikotinnak azért inkább serkentő hatása van. Magának a viselkedésnek, ennek a repetitív ismétlésnek van egyfajta ilyen megszokás hatása, illetve hát ami talán ebből a szempontból fontos, hogy magának a szájnak az ingerlése, az egy orális örömforrás. Ugye ez gyakorlatilag ez az első örömforrásunk újszülött korunkban, a szájnak az ingerlése. Nagyon sok jó érkezik ezen keresztül, maga a fizikai kapcsolat, az anyával, az étel, és a szájnak és környékének az ingerlése, az mindig is megmarad ilyen örömforrásként. Persze, ugye ez szétterjed, egész más örömeink is vannak már az életben, de a cigarettázás az például nagyon alkalmas arra, hogy ezt az érzést, ezt felkeltse, fenntartsa, és nagyon tudunk hozzá ragaszkodni.
Hogy lehet lejönni róla?
Ez jó kérdés.
Mert azt mondják, hogy tök egyszerű, el kell dobni, azt mondani, elhatározni, hogy köszönöm, én ezt többet nem, és már meg is van oldva. De hát ez az esetek többségében nem így megy, vagy nem ilyen
egyszerű. Ugye az előbb mondtuk, hogy a nikotinnak azért van egy ilyen kéthetes elvonási tünetszakasz, ez azért elég hosszú az alkoholnak, például egyhetes az elvonási tünete, de hát az egy borzalom, azt nem is lehet otthon elvégezni, tehát az egy nagyon hosszú folyamat. A cigarettánál ez egy jóval elhúzódóbb folyamat, ami a nikotinnak a lassú kiürüléséből adódik, de azért ez megküzdhető. Sokkal nehezebb, igazából a nagyon nehéz rész az, hogy ezekkel a szokás jellegű függőségekkel megküzdeni. És ugye, ahogy beszéltük, hogy a nikotinnak, vagy hát a cigarettának van egy ilyen időstruktúráló szerepe is az életünkben, hogy például, hogyha ha nem cigaretta módon, hanem azért lehet ilyen gyógyszer jellegű készítményeket kapni, nem tudom, rágókat, spréket, tapaszokat, amelyek megszüntetik ezt az időstruktúráló szerepét a cigarettának, de nincs nikotin elvonási tünetünk, mert hogy ezek a maguk módján folyamatosan fenntartják, az segíthet abban, hogy ezeket a szokás jellegű dolgokat abba hagyjuk, és ezen a módon gyakorlatilag elkezdjen átalakulni a hétköznapi.
Tehát az a fizikai jelzés, ez nincs folyamatosan, igen, ugye, igen, ami, igen. Ami kivált egy olyat, így hogy van, később bejut a gondolatig, és akkor ja, igen, azt kéne csinálni. Akkor mit lehet, ilyen gyógyszerek vannak, vagy micsoda?
Vannak erre, azt mondtátok, hogy nem szabad termékeket mondani, de hogy azért vannak erre, nem tudom, van rágó, van ilyen nyálkahártyára a fecskendező spré, van ilyen tapasz, amit a bőrön keresztül enged be egy nagyon meghatározott mennyiségű nikotint. Azért itt látni kell, hogy azért ezek, mint orvosi készítmények, ezek föl vannak készítve arra, hogy meghatározott adagot bizonyos időn keresztül, tehát azért ez messze nem az, mint ezek a nikotintartalmú termékek, amiről beszéltünk. És akkor ezekkel, de tényleg az a jó, hogy akkor nincs az az érzés, hogy reggel felébredek, rá kell gyújtanom, mert hogy nincs a nikotinnak ez az elvonási tünete, ha nincs ez az inger, és akkor meg lehet ettől szabadulni, és amikor később leteszem esetleg ezeket a segítőket is, akkor már nincs meg az a késztetésem, hogy akkor reggel rágyújtsak.
Akkor a szertartás sem fog hiányozni.
A szertartás már nem hiányzik.
És a fejben dől el rész, mit lehet kezdeni? Mert ugye nincs az inger, ezt megértem, tehát a fizikai részre van építve, de ez a másik, ez nincs is, gondolom, itt véreznek el a legtöbben. Hát, vagy mik a tévhitek egyáltalán azzal kapcsolatban, hogy mi nem teszik le?
Mindenki azt mondja, hogy ugyan én bármikor le tudnék szokni, de minek?
Igen, például igen, én ezt nagyon sokszor hallottam. Aki már 50-szer leszokott, de most mégis cigarettázik. Igen, de valójában az a helyzet, hogy nem cigarettázni csak úgy lehet, hogy az ember nem cigarettázik. Tehát, hogyha nem lehet rágyújtani 5-öt, meg 15-öt se, hanem nem lehet rágyújtani egyáltalán, akkor nem cigarettázok. Sokan félnek az elhízástól. Ami valóban ugye meg tud történni, az előbb már beszéltünk erről a szájnak az ingerléséről, ez a vágy, hogy valamilyen örömforrásunk legyen, ez fent tud maradni a cigarettázás letétele után is. Nagyon gyakran jönnek az édességek, vagy majszolgatások. Mm-hmm. Igen, de erre lehet készülni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy fejben dől el, akkor azért azt ki lehet találni, hogy akkor ha már mégis majszolok, akkor nem csokoládét eszek, hanem nem tudom, egy zöldségrudat, egy répát,
egy lencse chipset.
Írja a hallgató, például, hogy ő igen. Például idős struktúrálásra a teaivást használja.
Tökéletes.
Tehát az, amikor jön, jó. Hogy igen. Na most akkor fel kéne állnom, igen. És, aha. De ugye nem gyújtatok rá, vagy nem
cíj, hasonló akkor... hagyományokkal, kultúrával igen. Rendelkező. Ennyi.
Köszi. Nem pont erre gondoltunk, Endre.
Nem, a teafűre gondoltam. Én is nyilvánvalóan.
Szóval, és így a tévhiteknél meg maradva, egy csomóan visszaesnek. Ez miért van?
Hát ez igazából ez a szokás jelleg miatt van. Hát, hogy az kell,
de olyan,
az...
hogy olyanról is hallottam, aki több év után.
Hát ez azért van, mert a nikotin borzasztóan addiktív. Tehát az ember elszívja azt az egy vagy három, öt cigarettát azon a bulin, és a szervezete az ismeresség alapon azonnal reagál, és reggel már úgy fog ébredni, hogy már kívánja.
Már megint dohányzik. Egyébként igen, ilyen igen, velem igen, is igen, volt. Igen, én abszolút. Hál' Istennek elég régóta leszoktam, de volt egy ilyen, amikor én eldöntöttem, hogy én nem fogok cigarettázni, majd egy buli után reggel elővettem a doboz cigarettát, rágyújtottam, és meglepve tapasztaltam, hogy én dohányzom már megint, és van is nálam egy doboz cigaretta és igen, öngyújtó, igen, tehát igen. Ez sajnos igen. Ilyen.
Akkor megkérdezném, van olyan, hogy végre le lehet tenni a cigarettát? Mert persze. Azt szokták mondani a függők, hogy abba hagyni lehet. Végleg befejezni
ilyen, ilyen értelemben, ha kialakul egy függőség, mondjuk egy nikotin függőség, akkor azt kell tudni, hogy attól kezdve a szervezet arra érzékenyítve van. Tehát aki egyszer már tényleg rendesen dohányzott, napi 15-20 szálat elszívott hetek, hónapokon, éveken keresztül, annak a szervezete érzékeny. Ha elszív egy szál cigit, akkor nem úgy fog reagálni, mintha elsőre cigarettázna, hanem úgy, mint aki
mint az ilyen teljesen természetesen.
Igen. És hogy ez nem itt nem is csak a fejről beszélünk, hanem valóban arról a beépült működésmódról, amit a cigaretta függőség.
És akkor az van, hogy úristen, de hiányzott.
Nem tudom, van akinél az van, most van akinél,
mert az úgy beszélgetek erről, hogy soha életemben nem dohányoztam.
Nem lehet sablonosítani, mert más a szervezeted, máshogy működik.
Van akinél az van, hogy úristen, de hiányzott, de van akinél az van, hogy úristen, mekkora hülye vagyok, ezt most miért kellett, most állhatok neki megint. De ami fontos, még csak kiegészíteném, hogy azért itt arról beszélünk, hogy ez akkor lehet sikeres, ha azért ez egy komplett fejben ez így eldől, és valamiféle életmódváltást ebbe beviszek. Tehát a stressznek a kezelésére, vagy akár a súlygyarapodásnak a kezelésére is elkezdek sportolni. Napi szinten odafigyelek rám. Azért
nekem egyébként ez segített, hogy átbillent a szervezetem egy olyan, amikor nem regenerálódnak úgy a sejtek, ahogy kéne, és már nem ment egyszerre a futás, biciklizés, úszás, mert éreztem, hogy a teljesítményt nem lehet máshogy növelni, úgyhogy le kellett passzolni ezt a
meg az egy nagyon
szokást.
Jó érzés egyébként, amikor tényleg abba hagyja az ember a cigarettázást, és akkor egy-két hónap múlva megjön az az érzés, hogy kapok levegőt. Hát föl tudok menni a lépcsőn. Hát el tudok menni a boltba gyalog.
És egyébként akkor ez egy nagyon
ez
fontos
nagyon tudja erősíteni az ember.
Ez egy nagyon fontos kérdés, és legyen ez a vége, hogy az is egy ilyen önnyugtatás szokott lenni, hogy hát én már nem tudom, én 15 évet dohányoztam, úgyis annyira rossz hatással volt rám, hogy ha letenném, ez már úgyse lenne jobb ettől. Van
nagyon,
visszaút
nagyon,
ebből?
Nagyon gyors a felépülés. Egy fél év után látható eredmények vannak, és 2-3 év nem dohányzás után gyakorlatilag az a magasabb kockázati tényező, hogy a kétszerese, négyszerese az átlagnépességnek, a tüdőráknak, vagy az infarktusnak,
sőt, a legújabb ez a hasnyálmirigy probléma, ugye, amire most mutatott rá egy friss kutatás, hogy teljes mértékben károsítja a dohányfüst.
Igen. Szóval van visszaút, és gyors, relatív gyors a felépülés. Én mindenkinek mondom, vegyenek igényben nyugodtan mindenféle segítséget, tapasz, rágó, és tegyék le a cigarettát, és nagyon gyorsan lehet.
Legyen így. Köszönjük szépen, nagyon érdekes beszélgetés volt.
Köszönöm.
Kürti László, okleveles pszichológus, narkológus, addiktológiai konzultáns volt itt a stúdióban.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
No kérem, akkor Schmidt-Andi hírei jönnek, és utána folytatódik a Millás reggeli műsor folyama természetesen, és ezúttal a témánk akkor optimizmus vagy pessimizmus, hogyan állunk neki a jövő évnek gazdasági szempontból. Itt lesz Plesinger Gyula, az MBH
hát
Private Banking igazgatója.
Pessimizmus, az hát amerikai piacot nézve, meg a buxot, meg optimizmus. Mi van
ebből
akkor?
Kell főzni.